Vásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagybodó Tibor. Az összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte, 15 év után eltűnt. Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Ma délutáni vendégünk nevében is nagy szeretettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és az Összhang hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsorvezető szerkesztő Nagybodó Tibor. A tartalomból: a narratív pszichológia egy viszonylag fiatal tudományterület, amely az elbeszélt vagy leírt történetek pszichológiai vonatkozásait elemzi, és a szakemberek kutatási eredményei szerint azon az elképzelésen alapszik, miszerint az ember az életét történetekbe szervezi és történetként éli meg. De idézzünk: oksági láncba szervezed az eseményeket, kívül és belül összefüggéseket találsz és élsz át. Ha a főbb élményeidről gondolkodsz, akkor azok rendelkeznek tetőponttal, mélyponttal és persze befejezéssel is. Tehát az életedet értelmezési keretekben, úgynevezett narratívumokban éled meg. De a mai összhangot folytassuk a Kosztolányi Dezső szavaival. Idézzük: úgy érzem én, barátom, hogy a porban, hol lelkek és göröngyök közt botoltam, mégiscsak egy nagy ismeretlen úrnak a vendége voltam. Témánk: hogyan gyógyítanak a történetek. Kedves hallgatók, a következőkben is számítunk az önök megtisztelő figyelmére, illetve a kérdésekre és a hozzászólásokra. Ezeket megírhatják SMS-ben, mondjuk a számot 0740-274-165, ismételten 0740-274-165. És itt említeném meg, hogy a témánkkal kapcsolatos legjobb kérdéseket értékelni fogjuk, és 5 könyvet fogunk kiosztani. A könyv szerzője Kis György Ádám pszichodráma vezető szupervizor, címe: ahol a szabad gondolatok és érzések születnek, Playback Színház. Kérjük a hallgatókat, hogy kérdésük, hozzászólásuk után tüntessék fel a nevüket és az elérhetőségüket is természetesen. És most kezdődjön az összhang. Ma délutáni vendégünk egy kiképző pszichodráma vezető szupervizor, az Üveggyöngyjáték Playback Közösségi Színház és a Budapesti Playback Színház Iskola Közösségi Tér műszaki művészeti vezetője. A közismert és a nemzetközileg közkedvelt szakember titulusait még folytathatnánk, azonban inkább most köszöntjük a stúdiónkban Kis György Ádámot. Jó napot kívánok, szervusz, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást, és hogy itt vagy velünk élőben a Marosvásárhelyi Rádió és az Összhang mikrofonjai előtt.
Én is köszöntöm a hallgatókat. Nagyon izgalmas számomra, hogy erről a témáról beszélhetünk. Én 30 éve kezdtem el ezzel foglalkozni, és maga a narratív pszichológia, a narratív gondolkodáshoz azt szeretném hozzáfűzni, hogy jóval egyszerűbben is fogalmazhatunk, hogy ha történetet mesélünk, akkor ez valami egészen különleges dolog történik a tudatunkban, vagy a gondolkodásunkban, és egészen más, hogy gondolkodunk, amikor egy történetet mesélünk el, mint hogyha mondjuk egy fontos, nem tudom, ilyen folyamatot kell, mondjuk egy asztal készítésnek a folyamatát mondjuk el. Tehát ez egy lényeges szempont. Nagyon tetszettek az idézetek, különösen a Kosztolányi idézet fontos számomra, mert hogy nagyon jó, hogy beágyazódik a saját életünk egy olyan közös történetté, amit közösen élünk meg, akár szüleinkkel, akár a gyerekeinkkel, és Kosztolányi erre utal, hogy mintha valakinek a tenyerében lennénk, és ő vigyáz ránk. Ez egy fontos szempont számomra, és nagyon köszönöm az idézeteket.
Mi köszönjük a kiegészítést és a hozzászólást, azonban mielőtt a mai témánkra térünk, beszéljünk arról, hogy mit kell tudni még Kis György Ádám pszichodráma vezetőről?
Igen. Én megérkeztem, 4 napja vagyok itt Marosvásárhelyen, és az egyes számú inkluzív oktatási központban gyerekekkel dolgozom, és azt kutatjuk közösen Péterfi Csilla, ennek az iskolának az igazgató helyettesével, hogy a történet mesélés közben a gyerekek milyen élményeket élnek át, és hogyan tudják visszatükrözni egymásnak. Én dolgozom felnőttekkel is, dolgozom gyerekekkel is, és fantasztikus élmény ez, hogy a gyerekek mennyire könnyen tudnak történeteket mesélni, hogyha ez egy olyan környezetet biztosítunk számukra, hogy oldottan tudjanak gondolkodni, és ez az egész 4 napos marosvásárhelyi itt létem éppen arról szól, hogy ez tanítható, hogy a történetmesélés, én merem azt mondani, hogy a történetmesélés egy alkotói folyamat. Közben azt gondoljuk, hogy csak vissza kell emlékezni mondjuk egy 2 évvel ezelőtti történetre, de ez sokkal bonyolultabb és sokkal izgalmasabb folyamat, erről majd fogunk kicsit később is beszélni, hogy mi is történik ilyenkor a tudatunkban. Ami számomra itt fontos, és azért járok elég rendszeresen Marosvásárhelyre, valamikor 1947-ben a szüleim innen költöztek át Magyarországra, a bátyám még itt született, én már Magyarországon, és rokonaim laknak itt, és nagyon izgalmas számomra, hogy ezt, amit mondjuk 30 évvel ezelőtt kitaláltam ott Magyarországon, ezt a színházi formát, ezt nagyon jó visszahozni, és nagyon jó találkozni marosvásárhelyi gyerekekkel, felnőttekkel, csinálok egy csoportot pedagógusoknak is, tehát, hogy nagyon jól érzem magam itt.
Apropó gyermekek, miként viszonyulnak a gyermekek a történelemmeséléshez, és értékelik-e kellőképpen, hiszen pár nap múlva ezt már minden bizonnyal látod.
Igen, tehát ami számomra nagyon izgalmas, hogy maga a történetmesélés ugye csak akkor indul el egy gyereknél, hogy én most 5., 6., 7. és 8. gyerekekkel dolgozom, mindig ott vannak a pedagógusok, akik különben is együtt vannak velük, hogy kell, szükség van arra az oldott légkörre, hogy ők tudjanak mesélni, és hogyha beindul, hát ma is fantasztikus 4 órát tartottam ma, fantasztikus történeteket hallottam, például egy kislány elmesélte, arról beszélgettünk, hogy hát mindenféle nehéz dolog van az életünkben, de meglátjuk-e a pici örömöket, és ez a kislány olyan fantasztikusan foglalta össze, már reggel azzal is, hogy a tükörbe néz, és egy kicsit megnézi a hajacskáját és az arcát, és közben az egész napnak ilyen apró jeleit, és olyan fantasztikusan mesélte el a napnak a mondjuk 5 ilyen kis apró pontját, és aztán 4 színész gyerek egy 1/2 óra gyakorlás után el is játsszák, és vissza is tükrözik az ő érzését, mert hogy ennek a színházi formának az a lényege, hogy nem külső történéseket játszunk, ami történik a mesélőnek a lelkébe, azt akarjuk visszatükrözni, és egészen különleges élményem volt, hogy ezek a gyerekek, a 4 színész gyerek fantasztikusan ráérzett, hogy a kislány tulajdonképpen mit is élhetett át, miközben ezeket mesélte.
Konkrétan, miről tud mesélni egy 5.-8. osztályos gyermek? Élhetünk akár egy példával?
Igen, nagyon sokszor először csak felszínesebb történetek érkeznek, hogy jó volt bejönni az iskolába, de hogyha egy kicsit meg tudjuk kapargatni és jó kérdéseket tudunk föltenni, akkor elindulnak olyan történetek, ami részben a testvérek közötti kapcsolatról szólnak, vagy az iskola és a gyerek viszonyáról, vagy az iskola gyerekek közötti kapcsolatnak a szociometriájáról, vagy ott a kapcsolatrendszerükről. Tehát nagyon személyessé és nagyon mélyé tudjuk tenni, de persze meg kell várni, az elején van egy-két olyan válasz, hogy hát jól vagyok, és akkor ezt ki kéne bontani, és sikerül nagyon sokszor jó kérdésekkel kibontani, hogy mit is jelent ez a jól vagyok, és akkor ott lehet részletezni.
Ádám, miért választottad ezt a szakmát?
ugye én szociológus is vagyok, meg gyógypedagógus is, meg szupervízor is, egyebek, de maga ez a színházi dolog, ez ugye 30 éve jött, és nagyon izgalmas volt számomra, hát nem tudom, mennyit lehet látni így a vizuális élményből, hogy én egy kicsit túlmozgásos vagyok még mindig. Gyerekkoromban ezt pontosan lehetett tudni, hogy én túlságosan sokat használom a kezemet, és túlságosan sokat hát, mozgatom az egész testemet, és nagyon jó, hogy rájöttem arra valamikor a gyógypedagógiai tanárképző főiskolán, hogy rájöttem arra, hogy nekem valami olyasmi szakmát kéne választani, ahol ezt ki tudom élni, ezt a mozgás igényet. És ez az egész színház, maga a pszichodráma is, és a pszichodrámának az unokatestvére tulajdonképpen maga a Playback Színház, ez alkalmat biztosított, vagy jó lehetőséget biztosított számomra, hogy ezeket a gesztusokat tudjam használni, és mondjuk akár tanítsam, hogy hogyan lehet minél jobban kifejezni gesztusokkal is, és hanggal is a különböző élményeket, ami a lelkünkben történik.
Hasonló szakmák, de mi a véleményed a pszichológusokról és az elmegyógyászokról?
Hát sokat dolgozom pszichológusokkal, és nagyon érdekes, ahogy megfigyelem, hogy vannak nagyon komoly, vannak tekintélyelvű pszichológusok, és vannak a pácienssel egyenrangú viszony kialakító pszichológusok, és maga ez a Playback Színházi módszer, a történet mesélésen keresztüli gyógyítás, az inkább ezt a egyenrangúságot feltételezi, meg a pszichodráma is, mert ugyanis, ha valaki elmeséli a saját történetét, és azon szeretne változtatni, akkor ő ennek a történetnek a szakértője, és nem a pszichológus. Nagyon sokszor a pszichológusok azt gondolják, hogy ők a szakértők, nem, alázattal, és együttműködve kell gondolkodnunk a mesélővel együtt, hogy az a történet, amit ő kibont, aminek ő a gazdája, ő a főszereplője, ő a rendezője, az hogyan tudjuk neki megtanítani, hogy ezen változtasson, és ez ne aláfölé rendeltségben történjen, hanem mellé rendelten, és alkotótársai legyünk a történetmesélőnek.
Szerinted milyen ma pszichológusnak lenni, és vagy illetve milyen ebben a szakmában ma tevékenykedni? A te szemszögedből nézve.
Igen, én ugye elég sok pszichodráma csoportot vezetek, önismereti csoportokat, ugye a Magyar Pszichodráma Egyesületnek a képzési rendjének megfelelően, és hát elég sok olyan pácienssel találkozom, akik pszichológustól érkeztek. Nagyon jó lehet látni a mesélés alapján, hogy ki milyen pszichológussal találkozik, tekintélyelvűvel, aki nagyon azért megsugalja, elmondja, hogy is kell élni, vagy olyan pszichológussal, aki nagyon szépen, szabadon teret hagy a páciensnek arra, hogy ő saját magát tudja elkezdeni gyógyítani. Itt ez egy fontos szempont, hogy ne a pszichológus gondolja azt, hogy én meg tudom gyógyítani a másik embert, hanem alázattal egy olyan teret biztosítok, és ez a történetmesélés is erről szól, hogy maga a történetmesélő elkezdi saját magát gyógyítani.
Ádám, mit mondhatunk el a hallgatóknak a Playback Színházról?
Igen, ugye ez 30 éve kezdtem el, egy konferencián találtam ki, hogy csináljunk egy olyan előadást, mint amit Moreno, aki ez 1920-ban Bécsben kitalálta magát a pszichodráma módszert, és akkor volt egy előadásunk, és aztán úgy maradt a társulat, 10 évig együtt volt a Rögtönzések Színháza, ennek a színháznak a művészeti vezetője voltam, és játékmestere. Egy érdekesség, hogy 2014-ben annak a Jonathan Foxnak, aki ezt az egészet kitalálta Amerikában, kaptam tőle egy kézfogást, és egy ilyen elismerést, hogy én ezt kitaláltam itt Magyarországon. Ez nagyon megdöbbentett, mert általában, és nem azt mondta, hogy Ádám, tulajdonképpen elloptad az én módszeremet, hanem azt mondta, hogy milyen érdekes, hogy itt Kelet-Európában te kitaláltál egy nagyon hasonló módszert, aztán persze megismertük a Nemzetközi Playback Társaságot, és elkezdtünk együtt dolgozni velük, és hát azt mondta, hogy milyen klassz, hogy a világ bármely pontján ez az egész módszer egy másik formában kicsit újra megszületett, és aztán nagyon jóba lettünk.
A Playback Színháznak több hozzáadott értéke van, és az egyik kiemelt érték pont a történetmesélés, és hogyha ez így van, akkor a következő percekben beszéljünk erről példákkal.
Jó, jó. A nagyon fontos számomra, hogy maga ez a történetmesélés, ez a beszélgetés elején azért elhangzott, hogy egészen más, érdemes elgondolni, akik most hallgatnak bennünket, hogy egészen más gondolkodásmód szükséges ahhoz, hogy egy, mondjuk mi barátok vagyunk, és 5 éve nem láttuk egymást, és szeretnék elmesélni neked egy történetet. Egészen más gondolkodásmód kell ahhoz, hogy én ezt jól és szervesen, klasszul el tudjam mesélni azt a 5 évvel ezelőtti történetet, és maga a történetmesélés az egy valami egészen különleges élmény, hiszen az időben, mondhatni azt is talán, hogy időutazók vagyunk, mert most én elmesélem ezt a történetet, ami 5 évvel ezelőtt történt. Vagyis én ránézek arra, hogy 5 évvel ezelőtt mi történt Ádámmal, és azt mesélem el, mondjuk neked, hogy mi is történt velem, tehát valami egészen különleges játék történik, és én azt merem mondani, hogy annyira asszociatív és annyira spontán, hogy én mit is fogok elmesélni, mert nem lehet tudni, hogy ma éppen milyen kedvem van. Lehet, hogy jó kedvem van, és abból egy kicsit több pozitív dolgot mesélek el, lehet, hogy egy kicsit szomorúbb vagyok, akkor valami olyasmit mesélek el, tehát, hogy ez a nagyon érdekes időbeli cirkulálás, ahogy itt a múltba is vagyok, meg a jelenbe is vagyok, ez segít engem abban, hogy spontán tudjak önmagamra nézni.
És persze, ne engedjük meg magunknak azt, hogy elfelejtsük azt, vagy ne feledkezzük meg arról sem, hogy a történetmesélésben nem akármilyen gyakorlatunk van. Hát milyen van?
Igen, nagyon, most gondoljuk el, hogy mondjuk több ezer évre, most nagyon javaslom, hogy a hallgatók is egy kicsit gondolják el, hogy mondjuk törzsekbe szerveződve nagyon-nagyon régen az őseink, ahogy egy ilyen kis közösségbe éltek, hogyan mesélhették el a szülők, a gyerekeknek, hogy mire érdemes figyelni abban a környezetben, ahol ők élnek, mi az, ami veszélyes, mi az, ami a gyerekek számára és a felnőttek számára is érdemes megismerni, mert a törzsnek szüksége lesz rá. Tehát nagyon régi történés ez, hogy egymásnak történeteket mesélünk, aztán utána az írott formája a történetmesélésnek segített bennünket abba, hogy különböző történeteket vissza is olvashatunk, de gondoljuk el, amikor még nem voltak ilyen újra ismételhető vagy újra felidézhető formáink, például az írás vagy különböző más ügyes húzások, hanem csak az volt, hogy mindent a történetmesélés alapján ismerhettek meg a gyerekek is és a felnőttek is.
Egyetértünk-e azzal, hogy a történetek tehát gyógyítanak, és pont a narratív pszichológia mondja meg, hogy miért, szerinted miért?
Ugye szerintem egyértelművé vált itt a beszélgetésben is, hogy maga az, hogyha kipróbálhatjuk, hogy személyesen elmesélünk egy történetet, akkor találkozunk önmagunkkal. Ez egy alapja az önismeretnek, hogy önmagunk értékeivel, önmagunk fontos történeteivel újra találkozunk, és újra átfogalmazzuk ezeket. Ugye van olyan elmélet, amely azt mondja, hogy tulajdonképpen az egész életünket történeteknek a láncolata alkotja, és hogy az énünk is, az tulajdonképpen a történeteknek a láncolata, és én úgy tudom elmesélni saját magamat, hogy mondok neked 15 történetet, és ebből áll össze, hogy a kis György Ádám milyen életet élt eddig, de hát tulajdonképpen nem ebből áll az én, hanem bocsánat, hanem a nagyon fontos, hogy ezek a apró történetek hogyan ízesülnek egymásba, és ez, hogyha valaki ezt irányítja, és megkérdezi, és persze mindjárt rátérünk a színház, és vissza is tükrözi egy mesélőnek azt, hogy ő milyen történetet mesélte el most éppen önmagáról, ez kimondottan gyógyító hatású tud lenni, hiszen újra értékelhetem saját magamat, és újra értékelhetem azt, hogy abban az élethelyzetben, amiről meséltem, éppen most hol tartok, tehát nagyon nagy lehetőségek vannak benne.
Fogalmazzuk meg azt is, hogy milyen rejtett lehetőségeket biztosít számunkra maga a történetmesélés. Példával,
igen. Ami számomra nagyon izgalmas, nagyon sok előadásunk volt az elmúlt 30 évben. Volt egy olyan előadásunk valamikor 2014-ben, amikor a mai Manóházban arról beszélgettünk, hogy van az Magyarországon, hogy a nők és a férfiak munkavállalása során a nők általában kevesebbet keresnek, egy 15-20%-kal, és azzal foglalkoztunk, hogy olyan történeteket hallgattunk meg, ahol nők elmesélhették, és férfiak is meséltek természetesen, hogy ez hogy is van, és ez az egész társadalmi felelősségvállaláshoz kapcsolható történetmesélés egy fantasztikus előadásba tudott összeállni, és azzal foglalkoztunk, hogy a történetek remélhetőleg, amiket meséltünk, segít majd abban, hogy egyenlőbbek legyenek a nők és a férfiak munkavállalásával kapcsolatos elképzelésünk. Nagyon izgalmas volt számomra ez a előadás.
A mesélés, a történet hallgatása módosult tudatállapotot hoz létre, és ebben az alkotói légköre hasonlító hangulatban éljük át együtt a közös alkotás örömét. Így gondolom, te ezt hogy látod?
Ez pontosan így van, hogy ez egy, gondoljuk el, hogy nem egy szokványos gondolkodási metódus van, amikor történetet mesélünk, mert tényleg ugrálunk az időben, és én is így fogalmazom meg, ez a módosult tudatállapot, vagy alkotói légkört igénylő tudatállapot, talán így mondanám pontosabban, ami fontos azért, hogy tudja minél jobban az elmúlt történetnek a olyan részleteit is elmesélni, ami most számomra, mondjuk 3 év elteltével, sokkal fontosabb, meg közben nagyon sokat fejlődtem, és szeretném megérteni, hogy miben is változtam, vagy miben is fejlődtem. Van egy nagyon érdekes játék a pszichodrámában, akkor megkérdezzük a csoporttagokat, a csoportnak az elején, hogy most milyen az élete, és egy szimbólumot kell mondani a csoporttagnak, és milyen néz szeretné ezt az életet tenni, és ezzel a két szimbólummal dolgozunk, és a két szimbólum elkezd beszélgetni egymással, tehát lehet használni egy kicsit ilyen áttételesen is a történetmesélés, hiszen ez egy szimbólumok nyelvén beszél valaki arról, hogy ő hogy éli meg az életét, és ez egy hihetetlen élmény azt megérezni, hogy a jövőbeli énem hogy tud segíteni a jelenlegi énemnek, mint hogy a jelenlegi énem is tulajdonképpen visszanyúl a múltbeli énemhez, és onnan emeli át a történetet, és használja föl a mostani kicsit fejlettebb állapotba, és építi be, és összekapcsolja, és tulajdonképpen beszélget saját magával ilyenkor a mesélő. Egy régebbi változat, vagy mondjuk azt, hogy egy 5 évvel ezelőtti változatom és a mostani változatom, és akár a jövőbeli változatom is.
Vajon minden történetünket akarjuk látni?
Ugye hamarosan itt rátérünk arra, hogy maga a színház is nem csak a történet meséléssel foglalkozik, hanem a történeteknek a visszatükrözésével és különböző technikákat talált ki részben Jonathan Fox, részben van egy nemzetközi közösség, részben a Magyarországon is több playback színház működik, és jó magam is a mi színházunk különböző módszereket dolgozott ki arra, hogy hogyan lehet úgy visszatükrözni, hogy megmaradjon ez a személyes és nagyon mély üzenet, amit szeretnék visszaadni a mesélőnek, hiszen ő is tulajdonképpen, amikor elmesél egy történetet, akkor mondjuk 100 ember előtt a bőrét viszi a vására, és a saját történetét viszi a vására, és nekünk is erre egy olyan választ kell adni, hogy szeretettel fogadjuk az ő történetét, tudjuk befogadni, és tudjuk elfogadni azt, hogy ő így gondolkodik a dolgokról, és akkor el tudjuk ezt játszani, és igazad van abban, hogy nem minden történetet akarunk hallani, nem minden történetet akarunk visszatükrözni. A színházunkban szívesen hallgatjuk a személyes történeteket, és nagyon érdekes az, hogy meg kell tanulni ezt az egész történetmesélésnek a mélységét, hogy merünk-e. Nagyon sokszor először jön valaki a színházunkba, akkor azt meséli el, hogy hova állt meg az autóval, és talált-e parkolóhelyet. És amikor rájön arra, hogy itt szabad mélyebbre menni, szabad egymást úgymond tanítani ezekkel a történetekkel, akkor egyszer csak jönnek sokkal mélyebb történetek is.
Vajon mi történik az agyunkban, ha egy jó történettel találkozik?
Részben már utaltam erre, hogy a maga az agyi működésben az történik, hogy asszociatív utak kezdenek kirajzolódni, nincsen egy olyan racionálisan végig gondolt folyamata az egésznek, nagyon csapongó, nagyon szabad, és nagyon az agy is, és a gondolkodásunk is, és a beszédünk is egy nagyon szabad és nagyon asszociatív térbe kerül. Azt merem mondani, hogy ilyenkor szerintem sokkal szabadabbak vagyunk, mint amikor mondjuk egy munkafolyamatról beszélünk, és bizonyos dolgokat keretekbe kell foglalnunk. Tehát egyszerűen sokkal jobban tudunk szárnyalni, sokkal jobban tudjuk átélni, hogy milyen szabad lehetőségeink vannak. Ezért izgalmas számomra maga a történetmesélés, és izgalmas az, hogy a Playback Színházban ezeket a történeteket akár vissza is tudjuk tükrözni.
Találunk erre példát is?
Ami számomra fontos, ugye mi nagyon sokáig a Pince Színházban dolgoztunk, ott valahol a Kálvin tér környékén, és emlékszem egy olyan nézőre, aki arról beszélt, egy 50 éves hölgy, aki arról beszélt, hogy mostanában az jutott eszébe, hogy milyen jó lenne újra 18 évesnek lenni. És akkor eljátszottuk neki ezt, van egy olyan technikánk, amit úgy hívnak, hogy ambivalencia, és a jó végig gondoljuk, és a hallgatók is végig gondolják, egyszerre vagyunk 50 évesek is, meg 18 évesek is, meg 5 évesek is, ugye találkozunk az unokánkkal, akkor 5 évesek vagyunk, és ezt a liftezést, vagy ezt a élettani, vagy életkorban való liftezést tudtuk átélni ezzel a mesélővel, és eljátszottuk neki azt, hogy ő 50 évesen tud találkozni a 18 éves énjével, aki sokkal frissebb, sokkal merészebb, sokkal több dolgot szeretne megtenni az életébe, és nagyon sokszor azt játsszuk, amikor 50 évesek vagyunk már, én már egy kicsit több vagyok ennél, hogy elfelejtjük azt, hogy a 18 éves korú élet energiánkat is tudjuk használni, akár 50 vagy 70 vagy bármelyik korunkba. Azt gondoljuk, hogy ez elmúlt. Most az a helyzet, azt szeretném üzenni nagyon titkosan a hallgatóknak, neked is, hogy nem múlik el, mert ezek a időbeli, mondjuk 18 évesen átértem dolgokat, ez elraktározódik a tudatunkban, és mondjuk egy találkozom, nekem van egy 18 éves lányom, és ha vele beszélgetek, akkor én újra 18 éves tudok lenni, és újra furcsa módon tudok vele találkozni, ha ezt én rugalmasan tudom kezelni. Nagyon sok felnőtt elfelejti ezt. Hát én most akikkel dolgozom ebben az iskolában, fantasztikus, hogy tudnak a gyerekek nyelvén beszélni, és tudnak a gyerekeknek a kommunikáció szintjén beszélgetni velük, ők 12 évesek vagy 14 évesek éppen, és ez egy izgalmas kérdés, hogy ezt a fajta tudásunkat, hogy én tudok egyszerre 50 éves, 18 éves, vagy bármilyen életkorú lenni, ezt elfelejtettük, de jó lenne újra elővarázsolni és használni.
Hány évesnek érzed magad, és miért?
Igen, én mindig megkérdezem a csoportjaimban, és a Playback Színházban is, hogy ki hány éves belül. Tehát én most hamarosan 70 éves leszek, tehát ez kívül mindenféle furcsa dolog látszik, de belül én 20 évesnek érzem magam, és az is érdemes elgondolkodni, hogy a tudatunk az öregszik-e. Ha jól bánunk vele, a szellemiségünk öregszik-e. És nagyon javaslom, hogy a hallgatók is, akik hallgatnak bennünket, gondolkodjanak el azon, hogy ők hány évesek belül, és ezt a fajta energiát hogy tudják használni, mondjuk arra, hogy éppen 70 éves vagy 60 éves a testük, és ezt hogy tudják jól összekapcsolni, ezt a belső életkort, meg a külső anyagi, hát amortizációt mondjuk nevezzük így, igen.
Engedd meg, és kanyarodjunk vissza jobban a Playback Színházhoz, ahol a színészek a mesélő lelkében létrejött hangulatokat, érzéseket, és nem utolsó sorban, ahogy mondtad, asszociációkat jelenítik meg. Ez hogyan működik?
Igen, nagyon sok technika van, amivel segítjük a színészeket is, meg akik már ismerik a módszerünket. Általában úgy történik egy előadás, hogy köszöntöm a nézőket, és egyszerűbb hangulatokat játszunk el, folyékony szobor formájában valaki elmeséli, hogy tegnap találkozott az anyósával, és most valahogy jobb a viszony, és azt meséli el, vagy ha valaki arról mesél, hogy babát vár a család, és az milyen izgalmas, hogy ennek az egész történetnek milyen háttere van, és egy-két ilyen történet után azt szoktam mondani a nézőknek, hogy ismerkedjenek meg egymással, a szomszédjukkal, és meséljenek el egy olyan történetet, ami ők szívesen lehet, hogy elmesélnek majd a játékmesternek is, és ez nagyon szépen feloldja az embereket, a nézőket, mert ugye sokan tudják, hogy ez egy olyan színház, interaktív színház, ahol mi együtt alkotunk, tehát maga a Playback Színház a nézők és a színház közötti árkot betemeti, és azt mondja, hogy mi ezt az estét együtt alkotjuk meg, nem csak nézitek, amit itt történik, hanem részt is vehettek benne, tehát amilyen szinten persze szeretnétek, és ez nagyon izgalmas nagyon sok néző számára, hogy ő tulajdonképpen egy alkotói folyamatnak a részévé tud válni, és akkor van ez a technika, amit meséltem, ezt a folyékony szobrot, de van például egy olyan technika, amit úgy hívnak, hogy ambivalencia. A két furcsa érzés, ami összeütközik, a két furcsa érzésnek a dinamikáját játsszák el a színészek, két színész, az egyik például az, hogy valakivel szívesen találkozom, de közben én tartozom neki, és meg kéne adni, és van egy rossz érzésem, hogy jaj, megint magyarázkodnom kell, tehát egyszerre szeretnék is találkozni vele, meg nem is, és ezt nagyon klasszul két színész eljátszhatja, például ez az ambivalencia, és akkor van egy olyan technika is, amit úgy lehet nevezni, hogy kórus, ahol négy színész eljátszik egy történetnek különböző aspektusait, és abból mutatunk be valamit. Tehát van 8-10, sőt több technika is, ami segíti az, hogy a történetek visszakerüljenek a színpadra úgy, hogy jó érzés legyen a nézőknek, vagy a mesélőnek, akit ki szoktunk hívni, és ki szokott ülni a játékmester mellé, hogy ők egy olyan érzésük legyen, hogy de jó, hogy elmeséltem, és de jó, hogy kaptam valami reflexiót, vagy kaptam valami furcsa dolgot. Nagyon sokszor van olyan, hogy színészek megérzik azt, olyan mondatot mondanak, ami ugye nem hangzott el a mesélés során, és azt mondja valaki, hogy hoppá, én így szoktam beszélni a kicsi gyerekemmel, vagy a feleségemmel, honnan tudod te ezt, amit te itt a színpadon megmutattál? Szóval hihetetlen klassz kapcsolat alakul ki a színészek, a játékmester és a mesélő között.
Ádám, utolsó kérdésként, milyen hatása van a nézőkre a közös történetmesélés, a meghallgatás és a színpadon történő visszatükrözés?
Ugye részben utaltam már rá, hogy ha valaki beszáll egy ilyen közös alkotásba, ami ismeretlen számára, és nem csak néző, akkor átéli azt, hogy ő az egész életének a főszereplője. Rendező is, főszereplő is, világosító is, riporter is, és így tovább. És ez az izgalmas kérdés, hogy ő részt vehet egy ilyen alkotói folyamatban, ez nagyon tuningolni szokta, nevezzük így a nézőket, és nagyon sokszor visszajeleznek, hogy ő elkezdtek festeni, vagy elkezdtek bizonyos területeken aktívabbak lenni, és akkor előfordul olyan is, hogy alkotói folyamatokat játszunk el. Nemrég volt egy olyan, hogy egy első kötetes költőnek a kötetével kapcsolatban játszottunk el valamit az írókboltjában, és hogy ő hogy élte meg azt, hogy amikor ő kitalált egy verset, az milyen folyamatokat alakított ki benne.
Egy percben az elhangzott beszélgetésünkből mit, miket emelnél ki a legszívesebben, összegezzünk a végső következtetések tehát röviden.
Hát még engem most ez eléggé, most jönnek asszociáció, gondolom a hallgatóknak is, és számomra az izgalmas, hogy ez annyira képlékeny ez az egész történetmesélés, playback színház, hogyan lehet visszatükrözni, hogy bőven maradtak még itt kérdések, és azt tudom összegzésképp mondani, hogy nagyon jó volt ezeket elmondani, de majd meglátjuk, hogy akár lehetne folytatni is.
Igen, lehetne folytatni például olyan kérdésekkel, mint és olvasom, hogy mi mutatja még meg, hogy hol tartunk egy trauma feldolgozásával, vagy milyen összhangban van az, ahol a szabad gondolatok és érzések születnek Playback Színház című könyved a mai beszélgetésünkkel, illetve a mostani témánkkal. De itt közben kérdések is érkeztek, a kérdéseket értékelni fogjuk, a könyveket el fogjuk juttatni a hallgatóknak, akik a műsorunkhoz hozzászóltak és a kérdéseiket feltették. Ez nem marad el. Javaslom, hogy a következő beszélgetésünknél fogjuk ezt megtenni, amikor megint Vásárhelyen leszel. Ádám, tehát szeretettel várunk az Összhang következő műsorába, vagy inkább műsoraiba, melyekben nagyon reméljük, hogy választ kapunk a megmaradt kérdésekre, és úgy érezzük, hogy lesz még témánk is bőven. Most azonban köszönjük, hogy a vendégünk voltál, köszönjük a válaszokat, és ezt a tartalmas, nagyszerű beszélgetést is.
Igen, én is köszönöm, hogy itt lehettem, és egy izgalmas az elején mondtad, hogy lehet azzal a könyvvel találkozni, amit egy éve írtam meg, és szívesen fogadjuk az ötleteket, kérdéseket, ezt majd én is szeretném átolvasni, és nagyon inspiráló volt a beszélgetés, nagyon köszönöm, hogy itt lehettem, szívesen jövök újra, érkezni fogok december, január, február, tehát elég sokszor, két havonta biztos, csinálok egy workshopot érdeklődőknek, tehát nagyon szívesen jövök egy következő alkalommal is.
És még annyit engedj meg nekem, az egyik legjobb kérdésünk. Igen? A Harai Hildáé. Igen? Nem maradt már időnk, hogy erre válaszoljuk, de megtesszük ezt a következő alkalomkor.
Igen?
Kedves hallgatók, az Összhang percei erre a hétre sajnos lejártak. Lassan át kell adjuk a stúdiót. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, a hozzászólásokat, a kérdéseket. Kis György Ádám, kiképző pszichodráma vezető szupervizor, az Üveggyöngyjáték Playback Közösségi Színház és a Budapesti Playback Színház Iskola Közösségi Tér művészeti vezetője nevében is. Elnézést, hogy az elején tévedtem, nyelvbotlás volt csupán, de további kellemes estét kívánunk. Elköszönök az Összhang szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Viszont hallásra.
Az Összhang és az egész édesség kedvelő világ megbízható partnere, a Qualitas Kft. Igazi kölcsös karácsot készítenek. Azt hitte, 15 év után eltűnt? Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.